anyai szeretet vivartomból az óceán felett, egy tépet roncsolt hajó süllyedett. Mind több és több víz tódul beléje, vonta lefelé a tenger mélye. A fedélzeten rémült utasok kiáltanak, sírnak, jajgatnak azok, hangjuk a vihar zajába vegyül, segély csak nem jő, a hajó merül. Biztos a vég már a hajónak, végső menedék a mentőcsónak, de azok is már mind tele vannak, ki hajón van, vesznie kell annak. Egy csónakból még kiált valaki, itt még van egy hely, zengi ajkai. A fedélzetre felhatolt hangja, egy gyermek van ott és édesanyja. Melyikük menjen, mentve legyen, az anya tudja már, mit tegyen. Gyermekét sírva veszi karjára, és megcsókolja még utoljára. A válás felett szíve elfogul, szól. Menj, gyermekem, és élj boldogul. Édesapádnak mondd el végzetem, hogy érted adtam oda életem. Majd gyermekét a csónakba adja, és nézi, nézi, amit csak látja. A mentőcsónak mind messzebbre kerül, a hajó mind jobban elmerül. Egyszer csak nyílik a mélység szája, zúgó hullámok csapnak fel rája, jönnek rémes végpillanatok, összecsapnak az örvénylő habok. Az összeroncsolt hajó elmerül. A jajkiáltás elmúlt, erőlt. A víz örvénylik már, zaj nem hallik. Csak a tenger zúg, csak az morajlik. Az anya szíve kihűlt, nem dobog. Fölötte hullámzúg, bömböl, robog. De él szelleme, az el nem veszett, mert oly igazán nagyon szeretett. Így nagy áldozat hiába nincsen, van egy szebb világ, van igaz Isten, kitől minden jő, s az életed ered, megjutalmazza ő azt, aki szerint. Térjen be a szív igaz szeretettel, és gyümölcsözzöm nemes jó tettel. Ha kell, ez a tűz hadd égesse el, Isten magához emel a mennyekbe.
Először egy kis ige szolgálat a gyerekek részére. Szervusztok, gyerekek! Látom, hogy mindenütt vannak, hát nem tudom, hogy tudok. Ha akartok, gyertek ide előrébb, hogyha így akarjátok látni, hogy nem csak hallani, hanem engem látni is. De ha ott maradtok, az is jó, csak figyeljetek. Volt-e, nem tudom, hogy ki hány éves közületek, illetve vannak sejtéseim, de azért kérdezek, hogy tessék, Ponti, hány vagy? 5. Nagyon jó. Tessék, mondja még valaki, hogy Dani? 9,5. És te, Gergő?
8,5.
Nagyon jó. Ha az 5-öt 2-vel megszorozzuk, az mennyi lesz? 2x5. 10. Igen. Tehát, ha még egyszer ennyit élsz, Ponti, 10 éves leszel. És ha te még egyszer ennyit élsz, Dani, akkor hány éves leszel?
9,5.
Még egyszer ennyit élsz, mint idáig, akkor te hány éves leszel?
19.
Nagyon jó. És te, Gergő, ha ugyanannyit élsz, mint amennyit idáig, és azt mondtad, 8,5.
17.
Nagyon jó. És most szeretnék valakiről beszélni, aki 17 éves volt. Tehát pontosan még egyszer annyit élsz, mint idáig, amikor elhatározta, hogy ő az Úrnak fogja szentelni az ő életét, és elkezdi az embereket fölrázni az ő bálványimádásukból. Hát ez már régen volt, de azért nem annyira régen, hogy ne tudjuk kimondani a számokat, ez az 1800-as években történt. 17 éves volt egy fiatalember, amikor először fölállt prédikálni az embereknek. És nagyon sokat gondolkodott, hogy melyik Biblia szöveget választa ki, hogy mi legyen az ő prédikációjának, az első prédikációjának a témája. Hát ugye ő is gyerekkorában sokat hallott és olvasott, meg tanult a Bibliából. Mi lenne, melyik az a legismertebb Biblia szöveg, gyerekek, amit úgy is hívunk, hogy a Biblia aranyszövege? Igen, melyik igevers? Mert? Pontosan, nagyon szépen elmondtátok. Tehát János 3.16, azt gondolta ez a fiatalember, legjobb, ha erről prédikál. Ebbe biztos, hogy nem fognak csalódni az emberek. És ez azért volt furcsa, hogy ő erről beszélt, mert abban az időben még a legtöbb lelkész, legtöbb prédikátor azt mondta, hogy ha nem lesztek jók, akkor jön a pokol tüze, és abba belevet Isten benneteket, és ott fogtok fortyogni, és amennyi bűnt elkövetletek, annál fájdalmasabb lesz. És az emberek állandóan féltek Istentől, és amikor egyik prédikációt a másik után hallgatták, magukban azon gondolkodtak, hogy ilyen kegyetlen ez az Isten. És akkor jön ez a kétszer Gergő korú fiatal ember, és arról kezdett beszélni, még fiatal fiú, hogy úgy szerette Isten a világot. És ez az embereknek annyira megdöbbentő volt, hogy tényleg, Isten szeret, és nem csak ott a kénkővel, tüzes tőben fog minket mártogatni. És ahogy elkezdett erről beszélni, egyre többet és többet mondott Isten szeretetéről, az emberek elgyötört lelke, és meg az arca is felragyogott. És mosolyogva mentek haza, de előtte megkérték a helyi plébánost, hogy legközelebb is ez a fiatalember prédikáljon nekik. Ő pedig belement, és azt mondta a fiatalembernek, úgy hívták ezt a fiatalembert, hogy Henry Morehouse. És akkor mondta neki, hogy rendben, jövő héten is prédikálhatsz. És ez a fiatalember gondolkodott egész héten. Miről prédikáljak? Kereste az egyik bibliaverset, másik bibliaverset. Hát, egyik se az igazi. Mégiscsak egy nagyon jót kellene kitaláljak. És ahogy lapozgat, János 3.16-ot találta meg, ami hogy szól? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát mégiscsak erről kéne nekem prédikálni. Legközelebb fölállt, és úgy kezdte a prédikációját. Nagyon sokat gondolkodtam, miről is prédikáljak. Sok biblia szöveget átnéztem, és találtam egy nagyszerű biblia szöveget. És felolvasta János 3.16-ot. Elmondta a prédikációját. Most még több ember gyűlt össze, mint a múlt héten, és még mosolygósabban mentek haza. De mielőtt elmentek volna, megkérték a helyi plébános, hogy ha lehet, akkor jövő héten is ez a fiatal ember prédikáljon. Na így indult a pályája, és valóban következő héten is erről prédikált 17 évesen, és legközelebb a harmadik alkalom jött, miről is beszéljek, Bibliát lapozta elejétől végig, hátulról, előre. Ó, van egy nagyszerű bibliavers, és mit gondoltok, melyik volt ez? János 3.16. Megint arról prédikált. Még nagyobb tömeg jött össze. És ez így ment hétről hétre. Aztán elkezdték hívni egyik helyről a másikra, ez Angliában volt, míg egyszer csak egy nagyon híres akkori lelkész, akit úgy hívtak, hogy Moody Amerikában, elhívta őt Amerikába prédikálni, mert neki akkor 2 hétre vagy 3 hétre el kellett utaznia. És hallott erről a fiatalemberről, és azt gondolta, legjobb lesz, hogyha eljössz hozzám és prédikálsz. De nekem nagy gyülekezetem van. Na, megérkezett fiatalon Henry Morehouse, és gondolkodott, miről prédikáljak ennek a sok embernek. És lapozta a Bibliáját előről, hátra, hátulról, előre, nézte a szövegeket, és azt mondja, megvan. János 3.16. És akkor elkezdett prédikálni erről. És ez úgy volt, hogy abban az időben meghirdették, hogy jön ez a fiatalember, és minden estére tervezték az előadást. Na de hát azt gondolták, hogy ó, ez a fiatal, úgysem jönnek ide sokan. Igen ám, de tömbe volt a hal, az egész terem. Jött másnap, És megint csak gondolkodott, miről prédikáljak. És talált egy nagyszerű Biblia verset. Mit gondoltok, melyiket?
János 3:16.
És a két hétig végestelen végig a János 3:16-ról prédikált. És akkor visszajött Moody, teljesen elcsodálkozott, hiszen hozzá is sokan jártak, na de ekkora tömege, mint ami, aki Henry Morehouse-t hallgatta, még nem látott életében. És képzeljétek el, sajnos nem olyan sokáig élt, 33 évesen halt meg, pont abban a korban, amikor Jézus, 17 évestől 33 éves koráig szinte minden héten prédikált, és sose volt más Biblia szöveg az alapszövegében, mint az, hogy János 3:16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És az emberek nem unták meg, de nem ugyanazt prédikálta. Minden prédikációja más és más és más volt, de az alapszöveg, ennek az alapszövegnek a kifejtésén belül. De mindig ez volt a témája. És én kívánom nektek az, gyerekek, hogy a ti szívetekben is legyen benne az, hogy az Isten szeret, ugye? Úgy szerette, hogy ő egy csomó mindent adott. És többek között az ő egyszülött fiát, de nem csak azt adta, hanem vele együtt mindent nekünk, igaz? Van anyukátok, apukátok, ruhátok, ennivalótok, Isten szeretete hatalmas. És ti is tanuljátok meg a mindennapi életben, hogy Isten nagyon szeret benneteket. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük a történetet. Ugye egy jó pár olyan igeszöveg van a Bibliában, amit hogyha elegendően mélyen értünk, akkor az egész Bibliát tulajdonképpen értjük. Tehát ez is egy ilyen igeszöveg, van egy jó pár, úgyhogy teljesen megértem, hogy ezen a 18 éven keresztül folyamatosan ezt prédikálta. Úgyhogy a Biblia azért íródott meg, hogy a mi tanulságunkra szolgáljon. És ma délelőtt egy ismert szöveget néznénk meg, és megnéznénk azt, hogy mi az, ami abból tanulságunkra szolgál, mi az, amit abból tanulni tudunk. Ugye az adventizmus az kifejezetten gondolkozó vallás, ugye mi a Biblia népe vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy mindig elolvassuk a szöveget, megértjük, és saját magunknak próbáljuk levonni belőle a tanulságokat. Lapozzunk Jónás könyvéhez. Nem igazán a történetet nézzük meg, hanem próbálunk egy-egy, összesen három pontra fókuszálni Jónás könyvéből. Jónás könyvét ismeritek, azt hiszem, tehát remélem, hogy bárkit felszólítanák a teremből, akkor úgy nagyjából el tudnám mondani Jónás könyvét. Mi történik? Elhívja az Úr Jónást, hogy menjen Ninivébe és szólja az ő igéjét. Jónás hova megy? Elindul az ellenkezően. Megmondja az Úr, hogy mit csináljon, hogy csinálja a másikat. Előre megveszi a jegyet, tehát nehogy véletlenül tévedés legyen, tehát ő megvette a jegyet és úgy megy, és utána, hogy elment a másik irányba, akkor az történik, hogy vihar lesz. A hajósok keresik a viharokát. Hol találják meg a viharokát? Jónás tudja, hogy miért van vihar. Tudja, hogy miért van vihar. Hajósok megpróbálják elkerülni a vihart, de nem sikerül, tehát megpróbálják megoldani a helyzetet anélkül, hogy Jónás javaslatát követnék, hogy bevessék őt a tengerbe. Bevetik a tengerbe, hajósok megtérnek. Igaz? Ez az első fejezet körülbelül. Aztán az Úr rendel még az első fejezet végén egy nagy halat, elnyeli Jónást. Jónás a hal gyomrában ugye megtér, a második fejezet, és utána mégis elmegy Ninivébe. Ninivében mi történik? Bemegy, a városlakók hogy reagálnak Jónás prédikálására? Megtérnek, elmondják a királynak, és a király hogy reagál? Megtér, és elrendeli, hogy mindenki öltözzön zsákruhába, és térjenek meg az Úr előtt. Jónás erre hogy reagál? Tessék? Kimegy és azt mondja, hogy hát várja a látványt, nem? Az apokalipszist, hogy most itt akkor kéneső egyebek, és nem jön a város elpusztítása. Mit mond erre Jónás? Uram, ezt te nem jól csináltad, igaz? Ez valamit elrontottál. És utána van a példatörténet. Hát, hogy Jónás megtér-e a végén, azt nem tudjuk, ez mindenkinek a hite szerint. Reméljük, hogy igen, majd a mennyben megnézzük, hogy ott van-e. Reméljük, hogy ott van. Nézzük meg, mit tudunk tanulni a történetből. Először is nézzük meg Jónásnak a két hibáját, hogy miért hibázott Jónás, vagy mit hibázott el. Amikor Jónás ugye az elején elhibázza, és a másik irányba indul, akkor ugye tudja, hogy mit akar az Úr tőle. Meg hogy tudja, hogy mi az, amit tennie kéne, nem? Tudja? Teljesen. Világosan elmondja a halászoknak, vagy a halászoknak, hajósoknak is, hogy őt az Úr küldte, a egyedüli Isten, a 12-esben, hogy mert tudom én, hogy miattam van egy nagy vihar rajtatok. Tehát a részleteket is tudja, a nagy vonalakat is tudja, de a másik irányba megy. Jónásnak voltak-e tapasztalatai az Úrra előtte? Tessék? Abszolút így van. Proféta volt, kizárt, hogy profétának hívhatták volna, hogyha előtte nem profétált volna, ami nem teljesedett be, nem? Tehát voltak neki Istennel tapasztalatai, tehát egy olyan helyzetben lévő embert látunk, aki tudja, akinek tapasztalatai vannak, és mégse hiszi, nem? Vagyunk ilyen helyzetben néha? Adventistákat szokták ábrázolni ilyen kis vékony ceruza testtel, nem? És mekkora fejet szoktak rajzolni hozzá, amikor egy adventistát rajzolunk le. Egy jó nagy fejet, nem? Azt szoktuk. Adventistának a feje az tele van, tehát tudás az rendben van, az megvan, de ugye a hit az megvan, tehát tényleg elhisszük azt, amit tudunk, nem? Tehát ez itt a kérdés, ami Jónásnál is fölmerült. Ő pontosan tudta, hogy mi lenne a dolga, voltak tapasztalata is, de ez amit ő gondolt, hogy a dolga az ugye cselekedeteiben nem igazán nyilvánul meg. Szóval valahol ezt az Istenre hagyatkozást azt úgy meg kell éreznie Jónásnak is, nekünk is. Nekem ugye az életemben, hogy visszagondolok, volt egy ilyen alkalom, amikor elütöttek Nyíregyházán, sok minden történt, de ugye eléggé határeset volt, hogy egyáltalán túlélem-e vagy sem. Azt még mindig nem felejtem el, amikor jön a teherautónak a kereke, és fölnézel, és még mindig jön. És rossz volt a féke szegénynek, úgyhogy nem tudsz megállni, és utána úgy ott fekszel a talajon, és hát én mozgó típus vagyok, és ott a talajon ott egyszer nem tudtál megmozdulni, és nem tudtad, hogy miért, ne fájni, nem fájt igazán, de úgy kész voltál. És nekem, ami Nyíregyházáról megmaradt, ami egy nagyon pozitív emlék, bekerültem a kórházba, nyilván megműtöttek egyebek, és határeset volt, hogy egyáltalán túlélem sem. De utána nekem a kórházból az maradt meg, hogy egyetlen egyszer én nem ettem kórházi ételt, mert mindig hoztak a testvérek, szóval mindig valaki volt ott, akkor nem volt olyan, hogy most nem tudtam volna, nem figyelt volna rám valaki, általában mindig volt ott valaki, a gyülekezetből jártak, a feleségem ott volt, szóval úgy voltak mellettem. Kicsit olyan emlékem maradt, mint amit ugye a Biblia azt mondja, hogy amikor az Úr úgy összegyűjti a csibéit, vagy az ő tenyerére támad. Tehát, hogy úgy a tenyerében vagy, nem? Szóval, hogy úgy teljesen elesett vagy, és tudsz támaszkodni valamire, nem? Tehát, hogy úgy rá tudsz hagyatkozni. Van egy másik emlékem, ami ezzel kapcsolatos, ezzel a kérdéskörrel. Volt egy lehetőségünk, egyszer meglátogattuk a Lauelt Fülöp-szigeteken, és ott találkoztunk egy lelkésszel, kifejezetten a munkáját néztük meg, úgyhogy Fülöp-szigetekről ne kérdezzetek, mert azt nem láttuk, de azt, hogy mit csinálnak, azt igen, nagyon izgalmas volt. És a központi gyülekezetnek a lelkésze egy fiatalember, egy 30-as, és érdekes módon viszonyult ehhez a kérdéshez már, hogy hogyan hagyatkozzunk az Úrra. Amikor beült a kocsijába, akkor imádkozott. Amikor kiszállt a kocsijába, két szóban, hogy Uram, kérlek segíts, oda jussak, ahova megyek. Kiszállt, Uram, köszönöm, hogy ide jutottam, és kérlek segíts meg a beszélgetésben, ahova most itt megyek, kész. Tehát semmi különös, csak egyszer ráhagyatkozott és próbálta az Úr vezetését az életébe így bevonni. Én is elég sűrűn, ez nagyon mély benyomást tett rám, elég sűrűn imádkozom reggelente azért, hogy az Úr segítsen meg napközben. Ismeritek ezt a nagyon híres igét, ugye Mózes 5. könyvében ma, hogy a Úr adja az erőt is ahhoz a gazdagsághoz, amit megszerzel. Tehát egyszer az Úr adjon erőt meg agyat ahhoz, amit csinálsz, mert végülis mindenünk tőle van, nem? Tehát neki kell inspirálni, neki kell egy kicsit előre mozdítani minket. Szóval valahol amit tanulni tudunk egy kicsit, nem, ezeket a dolgokat mondja a Biblia szerteszét, hogy hát Jézus történeten, egyéb történeteken keresztül, hogy hagyatkozzunk az Úrra, de ezt így le kell fordítanunk, nem? Szóval nagy a fejünk, és kell egy kis cselekedetet is mellé tennünk ahhoz, hogy nem kicsit, tehát ezt át kell fordítanunk cselekedetté, át kell fordítanunk az életünkben eseményé, ahhoz, hogy működni tudjon. Megyek tovább, és ott mondom el azt, amit itt is akartam elmondani, de mindkettőhöz tartozik. Nézzük meg a második tévedését Jónásnak, második problémáját. Mert ugye itt az első tévedés akkor mi volt? Első problémája? Tudta, de nem tudta cselekedni. Tehát tulajdonképpen így a hitével volt probléma. Mi volt a második problémája a Bibliának a végén? Mi történt vele? Megmagyarázta az Istennek, hogy Uram, nem ez a helyes, az a helyes, amit én gondolok, nem? Teljes tűzzel, teljes lelkesedéssel, hogy hát Uram, most itt ez a nép, ezt pusztítsd el, nem? Tehát tulajdonképpen ezt szoktuk farizeusi gondolkozásnak hívni, amikor az én gondolataimat rakom az Isten gondolatai elé. Nekem nagyon mélyige, amit nagyon szeretek, a Mikeás 6-8, ezt ugye már megjelentette az Úristen, hogy mit kívánó ember tett tőled. Ott mond három dolgot, nem tudom, tudjátok-e, hogy nagyjából. Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és most a harmadik a lényeges, alázatosan járj a te Isteneddel. És ugye szép, mert nem is az van benne, hogy csak hogy alázatosan jár, hanem a te Isteneddel járj alázatosan. Hát amikor elkezdjük hozzáhasonlítani magunkat, vagy úgy, szóval nem vagyunk egy szinten, tehát olyan fura, amikor én akarom megmondani az Istennek, hogy mit is gondoljon. Amikor megalakultunk gyülekezetben, ugye akkor azt mondtuk, hogy a Biblia és Ellen White lesz a központ, és erre szeretnénk hagyatkozni. Nyilván ez nagyon fontos, hogy amikor a gondolatainkat rendezzük, akkor ez a két forrás legyen az, ami elrendezi azt, hogy milyen irányba megy a cselekedetünk. Tehát amikor elkezdjük végig gondolni, hogy van-e olyan dolog az életünkben, amikor mi akarjuk megmondani az Istennek, hogy mit is csináljon, aztán fogunk találni ilyet, nem? Tehát amikor bennünk van a lelkesedés, a fölindulás, hogy ezt Uram nem így kéne, hanem amúgy. Az adventista egyház nagyon érdekesen épül föl, és ezt nagyon szeretem is, ezt a fölépülést, és jó is úgy súlykolni egy kicsit, meg végig gondolni. Ugye mi demokratikus egyház vagyunk, nem? Demokratikus egyház azt jelenti, hogy alulról építkező. Tehát két döntéshozó szerve van az adventista egyháznak, ha igazán meggondoljuk. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik kettő. Ha belegondolsz. Tessék? A testvérgyűlés, így van, és melyik a másik? Generálkonferencia, így van. Ez a kettőnek van fölhatalmazás. A generálkonferencia pedig szépen megszavazgatják alulról. A testvérgyűlésnek meg azért, mert az a testvéri közösségnek a az a testvéri közösséget, tehát ott gyűlünk össze, és nyilvánvaló, hogy a testvéri közösség a közösség tagjaiból áll. Összes többi az ilyen végrehajtó szerv valahol, nem? Így van? Érdekes ez, amikor, hát nem tudom, tehát amikor így végig gondoljuk, ugye nekem is végig kell gondolnom sokszor azt, hogy most akkor hogy is működik a gyülekezet, hogy mi az, amit az ember ráérölt, tehát a gyülekezet, és mi az, amit ő dönt el. Nagyon szép volt, amikor nemrég végig gondoltuk, egyszer küzdöttünk azzal, hogy a gyülekezeten lévő projekteket, az ki is indította el, és akkor úgy végigvettük, és nagyon szép volt, hogy kialakult egy ilyen, nem is tudom, szivárvány, tehát elég sokan indították el a gyülekezeten belül különböző történéseket, és ez jó dolog, és jó, hogyha ez még így erősödik, tehát hogy a különböző, tehát a gyülekezet tagjai hozták a különböző ötleteket, és ők is valósították meg. Ugye ez, hagyj fordítsa meg egy kicsit másképp ezt a gondolatot, amikor így végig gondoljátok ezt. Ugye a Biblia nagyon sok helyen írja, tehát hogy Isten szeme fénye a gyülekezet, elszenvedvén egymás szeretetben. Tehát a közösség az egy központi kérdés a gyülekezetben. A közösség az azt is jelenti, hogy a gyülekezetnek is föl kell nőnie ehhez a tudathoz, nem? Hogy ő a döntő, nem? Mit jelent, hogyha most nem teszek bele semmit a közösségbe, akkor közösség mi lesz? A közösség csak úgy tud működni, hogyha beleteszünk valamit, tehát hogy hozzáteszünk, akkor lesz a közösségből egy működő közösség. Ha most senki nem jelentkezik egy bibliakört, de elmenjen, vagy megcsinálja, vagy egy bibliakört, vagy imakört megcsinálja, akkor nem lesz belőle imakör. Ha nem rakjuk össze azt, amit szeretnénk a gyülekezetben, hogy történjen, akkor nem fog történni. A másik oldali pont pedig az, amikor a közösséghez nyúlunk, akkor azt mindig tudnunk kell, hogy hát ez egy Biblia által leírt fogalom, egy Biblia által szépen körberakott fogalom, ahol többfélék vagyunk, ahol türelmesnek kell lenni, hogy a Mózes ugye a birkáknak a barmoknak a járása az igazította a tempót, akkor ugye az 1 Korintus 12 szépen leírja, hogy a leggyengébbre kell figyelni, és sokan vagyunk, és ennek az előnye, annak az előnye. Tehát amikor összegyűlünk, és mondjuk egy testvérgyűlésen összegyűlünk, ami a legfőbb döntéshozó szerv, akkor ennek megfelelő tisztelettel kell ahhoz hozzáállnunk, hogy hát ott sokan vagyunk, és akkor nem biztos, hogy a megbántás lelket. Tehát kicsit próbáljuk az építő lelkületet összerakni, mert az tulajdonképpen az a intézmény, amire nekünk ráhatásunk van, és ami a legmagasabb szintű szerve a közösségnek, a legmagasabb szintű vezetése a közösségnek. Tehát én nem szeretem mindig ezt a gondolatot, megértem teljes mértékben, amikor mondják testvérek, hogy nem szeretek testvérgyűlésre járni, mert az feszültség, stb. Tökéletesen igaza is van. Csak hát mi vezetjük a közösséget, és akkor most nyilván tenni kell érte, imádkozni kell érte, gondolkozni kell érte, de ha nem teszünk hozzá, akkor nem lesz semmi. Tehát ugye akkor, amikor azt mondja az Úr, hogy ez az irány, hogy közösség és gyülekezetre hívtunk el egymást, tehát hogy ugye a egymás csiszolása, egymás elszenvedése a közösségnek a célja, akkor ezt, ha az Úr így gondolta, akkor mi ne gondoljuk másképp, mert akkor lehet, hogy nehézségeink vannak. Volt egy érdekes pont még, amikor úgy, ugye van egy másik pont, ami szintén ide tartozik, hogy hát jó, de most mitől lesz jó egy közösség, nem? Ez is fölvetül. Beszélgettem egy most ide megint vissza kell menni a Bibliához, és ne az én gondolataim legyenek elől, ahogy ugye itt Jónásnak is a gondolatai voltak elől. A Biblia mit mond? Mikor lesz jó egy közösség? Apostolok cselekedetei, ott van közösségről legint. Tessék? Igen, és ez hogy nyilvánult meg? Mert ez egy érzelmi, tehát van egy objektív mércemből kiderül, szívükleg, és mi volt utána közvetlen egy-két versre? Egy versre talán. Mit tett az Úr? Szaporította, és kikkel? Üdvözülendőkkel, így van. Tehát a közösségnek szaporodnia kell, nem? Tehát most egy és üdvözülendőkkel kell szaporodnia, tehát egy jó közösségnek növekednie kell. Beszélgettem nemrég egy adventistával, és hát érdekes volt hallgatni azt, hogy ő neki az volt a véleménye, hogy akkor lesz egy jó egy közösség, hogyha a közösség az ott jól érzik magukat az emberek. És akkor nem tudom, egyébként más definíciót is szívesen elfogadok, de csak a Bibliából, nem? Tehát lehet körbejárni, hogy mitől jó a közösség. Nekem ez egy elég fontos ér, hogyha a gyülekezet nem szaporodik, nem vonz másokat ide, az az üzenet, amit mi képviselünk, akkor gond van, nem? Tehát, hogyha valahol nem, az, amit mi el akarunk mondani, az nem vonz be mást, akkor az egy elég nagy probléma. A jól érzés az egyszer számára nem definíció, mert hát elég sok közösség van, ahol jól tud érezni magadat, nem? Kimegyek egy foci meccsre, az nagy élmény, nem? Ott ülnek sokan, jól érzem magam, de nem hiszem, hogy közösségnek lehetne hívni, hogy Isten által elhívott közösségnek. Érdekes az is, amikor mondjuk beszélgetünk a misszióról, és a misszióról megbeszéljük azt, hogy hogyan is akarjuk elmondani azt, ami voltam olyan képzésen, ahol ez mondjuk több napon keresztül arról szólt, hogy hogyan akarjuk elmondani azt, amit el akarunk mondani, hogy megöleljük, kimenjünk utca, stb. Rózsát vigyünk, egyebek, meg mit tudom én, teaházat rendezünk, de lényeg, de hát valahol arról is kell beszélni, hogy mit akarunk elmondani, nem? Tehát ha nem mondok arról, hogy mit akarok elmondani, akkor megint csak egy kicsit elszakadok az alapoktól, és az én gondolataim fognak uralkodni. Az egész Biblia inkább arra fókuszál, hogy mit akarok elmondani, hogy hogyan, az kicsit másodrangú, a mit azonban inkább a hangsúly. Jó? Tehát valahol ezt a kettőt, tehát nézzük meg akkor megint csak ezt a két hibát, hogy melyik két hibáról beszéltünk, és akkor nézzük a pozitív részét a dolognak. Hol rontotta el Jónás? Nem hitt, tehát tudta, de nem cselekedte, igaz? Nyilván beleesünk, tehát alázatosnak kell lenni, tehát aki így fölnyújtja a kezét, én nem nyújtom fel a kezemet, hogy ezt én nem követtem volna el jó párszor. A másik pedig az, hogy kicsit előbe helyezte az ő gondolatait, az ő döntését akarta ráerőltetni az Istenre, és ez semmiképpen nem helyes. Na nézzük azt, hogy mi volt az ereje Jónásnak, mert Jónás, ha belegondoltok, az Ószövetség legsikeresebb, sőt, ha belegondolunk, a egész világnak a legsikeresebb, vagy egész Bibliának a legsikeresebb prédikátora volt. Én szeretem a történelmet, ugye nem tudom, tehát elmentem egész Londonba, a British Múzeumba egy kicsit, hogy ott megnézegessem ezeket az asszír különböző domborműveket. Ott van egyébként a világnak az első mozgóképe, kőbe rakva. Úgy néz ki, hogy van négy egymás utáni kép, ugyanaz, mint ahogy a mozgókép kéne, ez ugyanis kockákból áll. Az első képkockán egy fiatalember, az egy gyerekforma, az kinyit egy ketrecet, amiben van egy oroszlán, de nyilván ő volt az oroszlán őr, az oroszlán kijön, második képkockán sétál az oroszlán, a harmadik képkockán belelőnek egy pár nyilat, és a negyedik képkockán a hős asszír király átdöfi az oroszlánt. És akkor ott megvan a mozgókép, tehát mindenki nagyon érdekes. Amit most ide tartozik Jónáshoz, hogy van egy rész, egy dombormű, több is, ami hasonló jellegű. Ez a dombormű, amit elétek akarok hozni, az arról szól, amikor ugye az Eufrátesznek a torkolatánál, ahogy beleömlik a tengerből, egy mocsaras rész van, ott különböző népek éltek, és ezeket meghódították az asszírok. És ott szépen, hát ez benne van a domborművön. És a meghódítás az úgy néz ki, hogy itt-ott hevernek lábak, fejek, aztán egyik helyen kupacba hullák. Asszírok élvezték azt, hogy ők kegyetlenek. Tehát, hogy mondjam, azt akarták tudatni a környezetükkel, hogy ők kegyetlen nép. Én csak úgy belegondolok abba, hogy megrendelem a domborművet, hogy a domborművet azt ilyen kis csiszoló, meg egyebek, szóval az egy munka volt, mire megcsinálták, tehát az nem egy perc alatt készült el, hanem szerintem egy embernek egy jó pár év, tehát 4-5-6 év munkája lehetett. Tehát azt a részletet is, ahol ott a hullák halomba vannak, azon is dolgozott 2-3 hónapot legalább. És akkor megrendelem, és azt kérem, hogy azt ábrázolt, hogy én őket a legdurvább módon kiirtottam. Ez nekem fontos, hogy ezt tudják utánam. Szóval ehhez az országnak a fővárosába kellett elmenni Jónásnak, tehát nem volt kis eredmény az, hogy ezt az országnak a fővárosát meg tudta téríteni. És mi volt az erő, amivel meg tudta téríteni? Mi volt az a nem tudom, lehet, hogy az orgánum az jó volt, lehet, hogy a beszédstílusa, lehet, hogy a szóválaszték, erről egy szót nem ír a Biblia, de valamit ír, ami fontos azzal kapcsolatban, hogy ő ott eredményt tudott elérni. Mit kellett mondania? Így van. Azt mondja, hogy fel kell-e Jónás is elmélyen nivélve az Úr szava szerint. És tulajdonképpen azt kellett, ja bocsánat, egyel előbb, a kettes vers. Kell fel menni nivébe a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. Jó? Tehát ezt világosan írja az ige, hogy az Úr, hogy Úr megmondta Jónásnak, hogy mit hirdessen, és Jónás azt hirdette. Ergo, hogyha mi is akarunk valamit mondani, ez egy masszív igei tanács, akkor azt kell hirdetnünk, amit az Úr mondott, nem azt, amit mi elgondolunk. Így van? Tehát amikor beszélted, át kell adnunk azt az üzenetet, amit találunk, vagy amit a Bibliában megkapunk. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy ebben az üzenetben vannak nehéz dolgok. Ugye van a hármas angyel üzenetet, az sokszor mondjuk, hogy túl sokszor, nem nálunk hangzik túl sokszor, egyébként az szomorú, hogyha körbenéztek, akkor általában nem hangzik. Beszélgettem nemrég egy vezető lelkésszel, akivel úgy beszélgettünk a jelenések könyvéről. Következő évben lesz a 500 éves alkalma a Luther, amikor kiszögezte tehát a reformációnak az emlékünnepet, hogy 500 éves lesz, és ennek kapcsán lesz egy elég nagy fölbúzulás, amire egyházunk is készül, és ennek kapcsán beszélgettünk, és mondta, hogy akkor terveznének ilyet, hogy ott jelenések könyvéről is lenne szó, az első három fejezetről. És mondta, hogy nagyon jó, és akkor még hozzá lehetne tenni a 11. fejezetet, a 12. fejezetet, a 17-et, a 21-et, nem? És akkor mondta, hogy aztán nem nagyon. Tehát az első három. Tehát a Bibliában benne vannak részek, amik nehezek, amik nyilván a többi résszel együtt értendőek. Ugye a hármas angyali üzenetben is én azt szeretem nagyon többek között, hogy hát mivel kezdődik a hármas angyali üzenet. Tehát nem kell eldurvítani. Mi az első üzenet? Vissza. Nem. Az, ott. A hatodik vers. Elolvassa veled a hatodik verset? Tessék?
És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökké való evangélium, hogy a föld lakosságnak hirdesse az evangéliumot. Minden
így van, és erre épül már az Isten félelem, egyebek, stb. De az alap az evangélium, nem? És akkor miért fél? Tehát onnan kell indulni. Tehát elég nem lenne helyes, hogyha valakinek a fenevad bélyegéről beszélnék, ha az evangélium nem tisztítem. Hát először az evangéliumot kell rendbe rakni, Isten félelmet, teremtőt, és aztán így szépen építkezni, és úgy tovább menni. Tehát hármas angyali üzenettel kicsit foglalkozunk vele, nincs semmi baj, nincs semmilyen elriasztó. Csak arra mutat rá, hogy az üzenetünk az nem egyszerű. Az egy külön pont, ami pár szót azért megérdemel, hogy honnan tudom, hogy az üzenetem az üzenetem, amit tovább akarok adni, az Istentől származik-e vagy sem. Ugye hát mindig alkalmaznunk kell az üzenetet, tehát nem van evidens, hogy akkor most mit mondunk, mert nem az ókorban élünk, hanem most élünk. Nekem nagyon mély volt Jeremiás könyvében, minden szombatiskola nagyon mélye. Az előző negyed évben tanultuk Jeremiás könyvét, és Jeremiásnak volt egy nagyon nehéz kihívása. El kellett menni és hirdetni a választott népnek, hogy a pogányt Babilon az le fog titeket győzni, és nektek csak egy utatok van, hogyha megadjátok magatokat Babilonnak. Hát ez nem egy Istentől jövő üzenetnek hangzott, így van. És neki ezt kellett hirdetnie, és a népnek ott meg el kellett döntenie, hogy most Hanánira hallgat, vagy Jeremiásra hallgat, és ezen el kellett gondolkoznia, hogy mire is hallgasson, és hát ugye ezzel nekünk is szembesülni kell egy párszor, hogy akkor kire is hallgassunk. Három pont, ami úgy gondolom, hogy segít ebben, amit a Jeremiás könyvéből is szépen ki tudtok szedni. Az egyik pont az, hogy Jeremiás ugye végül is a igére alapozott, tehát Isten üzenetét akarta hirdetni. Nekünk is ez a kezünkben van, tehát kezünkben van az ige, és akkor tudjuk összevetni, hogyha hallunk egy üzenetet, az igét halljuk, vagy sem. Igaz? A második pont az pedig az, hogy ezt szintén Jeremiásnál olvassátok ott van szépen, hogy Jeremiás azt hirdette, amit tehát többen ő neki a tapasztalatai megvoltak az Úrral. abban, hogy tehát volt egy hittapasztalat, tudta, hogy az Úr szól neki. Tehát a második pont az mindenképp az, hogy a múltbéli Istennel való tapasztalatokra kell alapozni, hogy abban a folyamányban beleillik-e az, amit most hallok. Van egy élettapasztalatom. Ezt ő úgy mondja például Péter apostol, hogy a ti hiteteket emlékeztetés által, a tiszta gondolkozásokat emlékeztetés által serkentem, nem? Tehát nekünk a tapasztalatokra kell alapozni. Tehát az első az, hogy azt hirdetni, amit az elődök hirdetnek, ugye ezt azt mondja Jeremiás, hogy hát nem figyeltél Hanán, hogy a proféták is ezt mondták, amit én most mondok. Tehát, hogy beleillik, tehát a Bibliába beleillik-e. A második pont ugye az, hogy a hit tapasztalatokba beleillik-e. A harmadik az még egy szintén erős pont. Van olyan eset, amikor az első kettő az nem biztos, hogy elegendő. Például ott, hogy elolvassátok figyelmesen az apostolok cselekedete 15. fejezetét, ott nem lesz elegendő az első két pont. A harmadik pont pedig az, hogy gyümölcsei megvannak-e. Ugye ez egy nagyon masszív új szövetségi tanítás, hogy a gyümölcsökről, tehát kicsit visszatekintve tudod igazán értékelni azt, hogy az Úr vezetett, vagy nem az Úr vezetett. Jó? Tehát mindenképpen ahhoz, hogy erő legyen az üzenetünkben, ahhoz mindenképpen azt kell, hogy legyen üzenetünk, és ez az Úrtól jöjjön, és ezen küzdjünk, ezen dolgozzunk, ez az érték. Így, hogyha most így visszatekintetek Jónás könyvére, azért óriási üzenetek vannak benne, nem így, nem is tudom, a fővonaltól egy kicsit eltérően, hogy mindenképpen amit az Úr mond, azt elhisszük-e, a saját gondolatunkat elétesszük-e az Úr gondolatainak, és azt az üzenetet hirdetjük-e, abba az üzenetbe próbálunk-e elmélyülni, amit az Isten adott, és tanulunk-e ezáltal hát a másiktól, mert azért alázatosak vagyunk, tehát nem mindent mi fogunk megtudni. Nagyon szép a János 17-11, ugye ott, amikor a bérebeliekkel azt mondja, hogy hazamennek. Ugye két pontot mond, de arra figyeljetek. Az első az, hogy befogadják teljes szívvel, és megvizsgálják. Tehát teljes szívvel elfogadták az igét, és annak alapján azon a platformon vizsgálták meg, úgyhogy én most mit gondolok, és mit hiszek. Én szeretnék egy pár, nem is tudom, felhívást tenni felétek. Nagyon szeretem azt, hogyha nagyon jó, hogyha az ember, hogy úgy szokták mondani, hogy fedéltől fedélig olvassa az igét, nem? Hogy nem egy-egy részt ragad ki, hanem tényleg fedélt. Az egy kiegyensúlyozottságot, egy látást ad. Most van a generál konferenciának egy kezdeményezés, ami arról szól, hogy fedéltől fedélig olvassuk el a Bibliát. Ki hallott róla? Akkor van egy pár fő, aki nem hallott róla. Akkor azok tájékozódjanak egy kicsit. Most tartunk valahol a Józsuénak az elején. Én mindig egy kicsit csapongok, mert arról szól csak, hogy hetente egy fejezet a most épp a pátriárkák és profétákból. Előtte volt a Jézus vezető út, előtte, utána a Krisztus példát, most a pátriárkák, most jönnek a nagykönyvek. És tehát egy fejezet Ellen White-tól egész hétre, az nem túl sok, és minden napra egy fejezet a Bibliából. Ez sem túl sok, úgy gondolom. És mindenkit bátorítanák arra, fölhívnák arra, ha nem ezt, akkor másképp, de olvassa fedéltől fedélig a Bibliát. Csaponghat kicsit, de fedéltől fedélig legyen benne, hogy végigolvassa az egészet, az úgy ad egy hitet. Ez lenne az első pont, amit szeretnék mondani. A második pont, ez a szombatiskola. Ugye nagyon szép, aktív szombatiskoláink vannak. Én arra hívnék fel mindenkit, hogy egy tanulja a Bibliát, tanulja a szombatiskolát. Hogy néz ki egy jó szombatiskola? Amikor ránézel a szombatiskolára, ugye melletted lévőnek a szombatiskolája. Az, hogyha szép tiszta, vagy hogy össze van firkálva. Melyik a szebb szombatiskola? Össze van firkálva. Ja, tehát a szombatiskolát használjuk. Annak idején azt mondták, hogy a legnagyobb tisztelet Luthernek a bibliája iránt az, hogy nincs egyetlen egy Luther biblia, ami nem lenne szétolvasva. Tehát nem tudsz egy olyan lutheri bibliát abból a korból találni, amit nem olvastak volna rongyossá. Tehát ha megnézed, amiket megtalált, vagy egyáltalán megőriztek, az szét van olvasva. Használjuk a szombatiskolát. A világszerte az adventista egyháznak több szombatiskolai tagja van, mint normál tagja. Tehát a szombatiskola legértékesebb része a egész összejövetelünknek. A szombati összejövet ugye egy különös alkalom mindig, de ezen belül a szombatiskola legértékesebb. Miért? Mert ott tudunk a Bibliához igazán közel kerülni, és egymás gondolataival tudunk épülni. Jó? Ez a második, amire szeretnélek fölhívni benneteket. A harmadik pedig az, hogy most lesz ugye a Fiatalok Jézusért konferencia, közöttünk lesz Doug Bachelor. Vannak, akik nem is tudom, kérdéseket vetnek föl vele szemben. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen csak pozitívan lehet hozzáállni, és érdemes meghallgatni őt, meg az egész konferenciát. Ez végülis valahol egy egyedi alkalom, hogy itt van közöttünk ilyen hosszú ideig valaki, aki... Hát most per pillanat, én úgy gondolom, hogy egyházon belül talán a legismertebb prédikátor szerte a világon. Mi a fölhívásom? Ez egy dolog, hogy ő itt van, de hogyha belegondolunk abba, amit Jónás is tett, nekünk hirdetnünk kell az üzenet, és legegyszerűbb az, hogy simán meghívunk valakit egy ilyen alkalomra, és oda megyünk, nem? Most lesz egy ilyen lehetőségünk, van nagyon sok meghívónk, ezt vigyük. Egyszerűen csak rakjuk be a lakóközösségünkbe, és szórjuk, és hívjuk meg valakit, és hozzuk el az alkalomra, mindenképpen épülni fog. Akkor, igaz? Olvassuk, szombatiskola, Doug Bachelor. Én szeretném, ha ezt végig gondolnátok, hogy melyik az, ami a szívetekhez közel áll, döntenétek is, és most még az ének előtt szeretném, hogyha fölállnánk és imádkoznánk ezeket a döntéseket. Éreseken, köszönjük, hogy elhívtál bennünket, köszönjük azt, hogy arra hívtál, hogy szolgáljunk téged, hogy a jellemünk minél közelebb kerüljön hozzád. Most, amikor itt végig gondoljuk azt, hogy milyen kihívásokat állítasz elénk, kérünk, áld meg a döntéseket, amiket meghozunk, hogy a Bibliát azt rendszeresen olvassuk, az életünk részévé tegyük, hogy a szombatiskolára készüljünk fel, hogy ott tulajdonképpen meg tudjuk kapni ezen készülésen keresztül azokat az áldásokat, amiket nekünk szeretnél adni. És az előttünk álló konferenciát áld meg, add meg, hogy minél többet hozzá tudjunk tenni, hogy minél több embert el tudjunk hívni rá, és ott döntéseket kapjunk, hogy hozzád közeledjenek, a hozzád való kötődésben megerősödjenek az emberek. Kérem különösen a kegyelmedet, hogy akinek így egyéni döntése született, azt erősíts meg. Tőled kapjuk az erőt is a döntéseink végreviteléhez. Add meg, hogy ezek szilárd döntések legyenek, amik áldásokat, örömet jelentenek az életünkben, és ezzel is közelebb kerüljünk végső célunkhoz, hogy ott legyünk mindannyian a mennyben. Áldj meg így minket. Amen. Látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint.